lengyel-magyar két jó barát együtt harcol és épít órát, vagy legalábbis valami nagyon hasonló. Így is lehetne kezdeni ezt a videót, ami egy lengyel mikrobrandről, vagy igazából egy kis márkáról fog szólni, akikkel tavaly találkoztam, és töltöttünk egy néhány órát, meg nem kevés töményet, miközben az óráikról beszélgettünk, és egyrészt megismertem az alapítót Bartoszt, másrészt a cégnek a további munkatársait is, és így próbáltak átadni valamennyit abból, hogy ők mit is csinálnak, és megmutattak néhány olyan modellt, ami egyébként azóta sem jelent meg, viszont megmutatták mondjuk a tavalyi modelljüket, amivel majd lehet is találkozni, így a videó vége felé, meg úgy összességében a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkorrekról.hu-n. A Baltikus márkáról túlságosan sok minden magyar nyelven nem volt eddig elérhető. Ha jól emlékszem, talán az Óra magazin online-on volt egy cikk, azt hiszem talán a Stardust modelljükkel kapcsolatban, de a 2024-es Inhorgenten volt lehetőségem velük találkozni, italozni, beszélgetni és minden ilyesmi, és elmesélték nekem önmagában a márkának a sztoriát, és ha már ott voltam a standon, és ott voltak velünk a lengyel Wegkrucknak a különböző vezető is, akkor velük is beszélgettünk egy keveset, így az óra és ékszeriparnak az állásáról, hogy ők egyébként mit gondolnak, és hogy egyébként milyen terveik vannak, ami egyébként eredendően nem kötődik a Baltikus márkához, de valahol meg mégis, és ezt majd így valahol a vége felé ki is fejtem. 2015-ben találta ki Bartosz Knop, aki egyébként eredendően nem az órás világból érkezik, ő kereskedő volt, és különböző tengeri herkentyünkkel, illetve feldolgozott hal termékekkel foglalkozik, olyannyira, hogy Magyarországon is többször járt ilyen ügyben, és ismeri Budapestet, ismeri Debrecent, és még több vidéki magyar várost is fel tudott sorolni, úgyhogy valamennyire képben volt, hogy mi a szitu. És az eredet történetük úgy szól, hogy Izlandon csodálkozott rá a JS Watches-ra, és akkor találta ki, hogy mi lenne egy saját óramárkát létrehozni. Egyrészt, másrészt pedig nyilván szeretett volna a korábbi sok utazással és a családtól sok távolléttel járó életmódtól is megszabadulni, de ahogy egyébként őt követtem a különböző social médiában, meg ahogy beszélgettünk, nekem azt kristályosodott ki, hogy egyébként ő szeret utazni, úgyhogy ez kicsit inkább ilyen legendagyártásnak tűnik. Aztán nyilván egy tök jó dolog, amikor te döntheted el, hogy egyébként szeretnél-e valahova elutazni, vagy konkrétan kell, mert a normális üzletmenetnek a része. Azt már itt az elején érdemes leszögezni, hogy miről is beszélünk, amikor egy kismárkáról vagy mikrobrandről beszélünk. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az óramárkák úgy lesznek, hogy valaki egyszer csak elkezd egy darab acélon dolgozni, és a végén kijön belőle egy óra. Természetesen azért a modern óraipar egyáltalán nem így működik. Nyilván vannak olyan lehetőségek, hogy valaki külföldön gyártat, nyilván vannak olyan lehetőségek, hogy valaki külföldről rendel alkatrészeket, és vannak olyan lehetőségek, hogy valaki külföldről saját megrendelésre, saját ötletből, saját dizájnből, saját mindenből állított elő termékeket. A Baltikus valahol az utolsó kettő között van. Az összes számlapjukon szerepel az, hogy Made in Poland, tehát hogy lengyelországi összeállításról van szó, illetve összeszerelésről, amit a harmadik generációs Odragovic családnak az órásai állítanak nekik össze, és már innét is látszik az, hogy egyébként Bartosz nem ért az órákhoz, szereti őket, de hogy abszolút nincs órás vénája, nem óra tervező, nem is szerel órákat, úgyhogy neki gyakorlatilag üzletileg kellett ezt az egészet átlátni, koncepcionálisan, és ahogy nekem lejött, ő inkább egy nagyon jó szervező, tudja, hogy mi az, amit nem tud és amihez nem ért, és úgy gondolom, hogy ez azért a vezetőknek egy fontos tulajdonsága, viszont megtalálta azokat az embereket, akikkel ő együtt tud dolgozni a saját álmai és vágyai felé, és pont ezért van az, hogy egy külön design departmentjük van, ami szerintem egyébként nem is in-house, hanem külső fejlesztő céggel dolgoznak, főleg a Matthäus Predistált szokták emlegetni, de magának a stúdiónak D60 van a neve, ők különböző autodesignokból lehetnek ismerősek, viszont a Baltikuszos órákat is ők tervezik. Viszont azért tök jó dolog, hogy valaki nem úgy áll hozzá egy márkának az építéséhez, hogy katalógusból kiválasztja a már létező dolgokat, azt összeállítják neki, rányomják a nevet, és akkor hadszoljon, hanem megtalálja a különböző szakterületeken hozzáértő embereket, és ebből jön végül létre egy termék, aminek az alapját nyilván financiálisan is elő kell teremteni, és egy érdekes sztorit találtam közben, amit nekem nem annyira emeltek ki, futtattak nem is egy, hanem kettő Crowdway kampányt is. Ez egy Indiegogo-hoz vagy Kickstarterhez hasonló, viszont saját lengyel site, ahol lehet különböző ilyen projekteket indítani, és nekik volt is sikeres tőkebevonásuk, kettő is. Én úgy számoltam, hogy nyilván zlotyiban volt megadva, meg 2021-es árfolyamon a franc se tudja, hogy azzal hogy kell számolni, de én úgy számoltam, hogy nagyjából olyan 350 millió forintnak megfelelő tőkét sikerült bevonniuk két különböző projektre, és azért erre bármelyik óra márka elégedetten csettinten, és azt mondták, hogy azért ebből lehet dolgokat csinálni. Ilyenkor azért van egy sokkal nagyobb merítés, és akkor ilyenkor lehet dizájnerekkel dolgozni, így lehet találni olyan beszállítókat, akikkel kompromisszummentesen lehet együtt dolgozni, akik konkrétan le tudják szállítani azt, ami meg lett álmodva, és úgy gondolom, hogy az ő kollekciójuk, mert hogy egyébként erről kell beszélni, azért 10 év alatt nagyon sok mindent össze lehet hozni, és nekik sikerült is, úgy gondolom, hogy egy nagyon jól felépített kollekciójuk van, tudnak nagyjából 100 000 forint környéki divat óra hangulatú férfi és női órákat is adni, viszont tudnak mechanikus automata kronográfokat is adni 77-50-nel, úgyhogy szerintem ez egy nagyon széles paletta, és nagyon érdekes dolgokat lehet látni akkor, hogyha az ember úgy távolabbról ránéz arra, hogy milyen is az ő kollekciójuk. A legtöbbet úgy hallottam, hogy a Stardust kollekciójukból adnak el. Ennek azért az okait szerintem nem annyira kell feszegetni, ugye maga a tokforma ismerős, 70-es éveknek a vibe-ját idézi, ugye gyakorlatilag bele lehet látni Nautilus, bele lehet látni Royal Oakot, integrált fémszíról beszélünk ilyenkor, nagyon jól meghatározott éles vonalakról, minimalista indexekről, ami az érdekessége, hogy ők azért nem mentek el ebbe a nagyon klasszikus irányba feltétlenül, hogy most azt mondják, hogy minden csak acél meg kék, hanem vannak természetesen ilyen aranybevonatos, zöld változatok, kékszámlapos változatok, dolgoznak titánnal, legalábbis az én kezemben volt titán modell, hogy ebből végül lett egy végleges kiadás, azt nem tudom, viszont például az egyik különleges kiadásuk Meteor számlappal érkezett, viszont ami a legizgalmasabb dolog, és ezt a konkrétan az ő kollekciójukban meg sem lehet találni, csak a Vécruxnak a weboldalán tűnik fel egyetlen egy verzióban, ez a D O névre hallgató órájuk, ami vulkánikus számlap, legalábbis a hangulata az gyakorlatilag olyan, mintha az egész számlapnak a közepe egy vulkánnak a teljes felülnézete lenne, és hogy csorogna le a láva, valami ilyesmi érzete van. Egyébként ez nem újdonság, ilyet nagyon sok márkától lehetett látni, legutóbb például a Fratello Watches-nak volt egy nagyon hasonló kollaborációs órája. Ebből többféle színálást is mutogattak nekem, volt ebből kék, volt ebből piros, és még egyéb érdekes színálások is. Viszont a kollekciójuknak részei például a Fieldwatch-ok, részei a Stearman névre hallgató, elegánsba hajló vonalvezetésű órájuk, ami első ránézésre emlékeztetett mondjuk az új Longines Hydro Conquest-ekre. Szerintem nagyon érdekes ez, hogy a számlapot megtörik egy külső körrel, ami egyébként mutat némi hasonlóságot mondjuk a mutatóknak a színével, és akkor ebből van fekete aranyszínű, van fehér-kék színű, kék-fehér színű, és van teljesen fehér és ezüst színű, ami szerintem a legkevésbé sem olvas. De igazából, amikor ilyesmit válasz valaki, akkor nagyjából mindegy. Két csúcsmodelljük van, amiről egyébként én szeretnék hosszabban beszélni. Az egyik azért különleges, mert hogyha ismertek, tudjátok, hogy én nagyon szeretem ezeket a damaszkuszi acél, vagy damasztolt acél, vagy hívjuk is igazából bárhogy ezt a fajta tematikát. Nagyon sokan ilyenkor már azt szokták mondani, hogy ezek igazából nem is igazi damasztolt acél, hanem ezek csak különböző acélba, nem tudom én, belemart mintázatok. Tehát úgyhogy ennek előállítási technikájában kevés köze van a damaszkuszi acélhoz. Ebben nem tudok állást foglalni, nem vágtam őket félben, nem tudom, hogy egyébként milyen maga az anyag belül, viszont azt el tudom mondani, hogy mocskosul szépen néz ki, és hogy nagyon-nagyon egybe van, és hogy ezt még ugye kombinálták ezzel az Aventurin számlappal, és egyébként 77-50-es szerkezettel, már önmagában az nagyon erős lenne, hogy egy ilyen fa erezetes acéltok van a kezeden, és egy mechanikus automata kronográf, de hogy ezt még egyébként megfejlik egy Aventurin számlappal, ami egyébként még jól is néz ki így együtt, attól szerintem önmagában le kell, hogy essen az embernek az álla, és velem egyébként abszolút ez történt. És amit még mindenképpen meg akartam mutatni, az a tavalyi évben megjelent lényegében csúcsmodelljük, ezt Perunnak hívják, néve a szláv mitológiából származik, és a mennydörgésnek az istene. És annak a magyarázata, hogy ez a modell semennyiben sem kötődik, az alapvetően a balti tengerhez, ahonnét magának a márkának a neve származik, ez viszont egyáltalán nem. És ugye önmagában már ez a Meteor számlap is arról tanúskodik, hogy itt valami teljesen másról lesz szó, tehát hogy itt nem a vízi világban, hanem egy kicsit felemelkedünk, kiemelkedünk mondjuk konkrétan a Föld. És a hátlemeze is egyébként erről tanúskodik, ahol a Space Forest nevű lengyel ninai székhelyű űrkutatási központnak a szuborbitális célrakétájára utal, aminek sikeres tesztje volt 22 km magasságig 2023-ban, és ebből az ötletből inspirálódva született ez az óra, ami... Ha jól emlékszem, ez most nem crowdfundingon keresztül volt elérhető, hanem viszont meghirdették pre-orderre. Jó néhány sorozatszám egyébként még elérhető belőle, viszont nem is ez a legérdekesebb dolog, hanem hogy úgy gondolták, hogy ha már rakéta, mi lenne, hogyha egy rakétaszerű tárgyat adnának hozzá, és mi lenne, hogyha ez a tárgy nem csak dísz lenne, hanem funkciója is lenne. A toll egyébként maga a Makar Tools-tól származik, és ez egy csúcsminőségű töltőtól. Nyilván egyébként, amikor valaki egy ilyen árat fizet, ami 1 000 000 forint fölött jár, akkor azért ilyesmik bele kell, hogy férjenek szerintem a költségvetésbe, hogy nem a legolcsóbb tollat adják hozzá, hanem tényleg egy az órához mérten is csúcsminőségű tollat. Van egy nagyon érdekes technológia benne, ami megállítja a tollnak a gurulását, és nem engedi az asztalról leesni. Én ezt személyesen is láttam, erről sajnos nem forgattam. A tollnak ez a fogó része kalapácsolás jellegű technikával készült, és pont ezért van az, hogy mindegyik egyedi, tehát két ugyanolyat nem lehet találni a sorozatból, és ez igaz, ezekre az úgynevezett vulkanikus számlapos, a DO modellhez tartozó számlapokra is. Ami még ezen a tollon nekem nagyon tetszett, hogy ilyen üreges kialakítása van, és ezen keresztül ugye bele lehet látni, és szétszedés nélkül is lehet látni, hogy fogy a tinta belőle. Én személyesen szeretem az ilyen kis apró finomságokat. Ami nekem érdekesség volt, és ahogy beszélgettünk, és közben megérkeztek a V-Crew-nak a képviselői, onnét lett számomra érdekes az üzleti kapcsolatuk. Ugye a V-Crew egy lengyel retail hálózat, ahol luxus órákat is lehet venni, tehát ők hivatalos Rolex forgalmazók, Lengyelországban hivatalos Patek Philippe forgalmazók, és az ő üzleti kínálatukban megtalálható az egyetlen lengyel márkának mondott Balticus is. Ez valamennyire igaz, mert ugye a Balticus, mint márka név, és ugye ez igaz is, mert hogy a Balticus, mint márka név, az egyetlen lengyel márka, viszont természetesen vannak más óragyártók is Lengyelországban, az AHCI rendezvényen volt szerencsém találkozni az egyik szintén lengyel óragyártóval, aki viszont ilyen abszolút manufakturális körülmények között gyárt. Én azt mondom, hogy nem túl szép, viszont nagyon egyedi, és bármilyen komplikációval készülő órát meg tud valósítani. Kérdeztem, hogy mi az, ami milyen komplikáció a legnehezebb szerinte, és nekem azt mondta, hogy igazából nincs számára nehéz komplikáció, viszont azt mondta, hogy ha valaki rendel tőle, akkor az nagyjából olyan 9 hónap, viszont nem róla akarok beszélni, hanem még így a V-Crew-os kapcsolatról, szóval, hogy és szerintem üzletileg egy tök fontos dolog az, hogy a V-Crew-nak a kínálatába a Balticus be tudott kerülni, azért az, hogy sok száz üzletnek a kirakatában Lengyelország szerte meg lehet találni az ő óráikat, az nyilván egy hatalmas versenyelőny. Hogy a V-Crew üzletekben Magyarországon miért nincs, az egy nagyon egyszerű történet. Megkérdeztem a V-Crew-nak a magyarországi kereskedelmért felelős kint lévő vezetőt, és azt mondta, hogy Magyarországon nem terveznek egyelőre óraértékesítést. Ez a tavalyi álláspont, majd idén, hogyha találkozunk, akkor lehet, hogy megint megkérdezem, hogy változott-e ezzel kapcsolatban valami, de ugye természetesen itt is ugye regionális forgalmazási jogok vannak, tehát az van, hogy a Balticusnak például teljesen más hálózatban értékesít Németországban, és teljesen más hálózatban értékesít mondjuk Csehországban, és szerintem az egy tök jó dolog még így a végére, hogy valakinek van lehetősége arra, hogy a fontos dolgokra koncentrálj. Mert sokszor, amikor valaki kismárkát épít, vagy mikrobrendet épít, vagy mondjuk csak kis vállalkozást, akkor ezer felé kell szakadni, és akkor neki kell foglalkozni a mindennel, hogy hiszen az egy tök előrumtató dolog, amikor valakinek már megvan az a luxusa, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy mondjuk az irodában van-e WC-papír, hogy egyébként a könyvelőhöz kiküldi el a számlákat, hogy egyébként a megrendelt, nem tudom én, zafírok beleférnek-e abba a tokba, amit a valamelyik gyártó küldött, hogy azok a mutatók, azok illeszkednek-e annak a szerkezetnek a tengelyére, hogy nem túl magas-e, vagy nem túl alacsony-e a tengely, hogy a számlapok egyébként beleférnek-e, tehát hogy ezzel mind-mind nem kell foglalkozni, hanem hogy van olyan, aki konkrétan a termékekért felel, van olyan, aki a dizájnért felel, és mondjuk az ügyvezető, tulajdonos, alapító pedig tudja azt csinálni, hogy elgördítse az akadályokat a normál üzletmenet felől, és tudja azt csinálni, amihez ő a legjobban ért. Szerintem valahogy így kell működnie egy jó cégnek. Aztán lehet, hogy most ez a rész egy kicsit túlságosan ilyen nem túl koncepcionális, és valamennyire túl üzleti lett, de szerintem azért ezt is fontos látni, hogy mi az, amikor valaki tényleg egy kis márkát, egy mikrobrendet épít, és milyen, amikor valaki egy növekvő márkát épít. Én úgy gondolom, hogy azért a Balticus túl van már azon, hogy mikrobrendként lehessen tekinteni, alkalmazottak vannak, sok száz üzletben érhetőek el, természetesen Lengyelország szerte, és egy olyan cég, akinek sikerült két nekifutásra mondjuk 350 millió forintnak megfelelő összeget, azért már kell, hogy legyen egy akkora tömeg, kell, hogy legyen mögött egy akkora rajongótábor, ami már kiemeli ebből a kis márka létből, viszont nem az a fontos, hogy én mit gondolok erről, hanem az a fontos, hogy ti mit gondoltok erről, és önmagában a Balticusról és a Balticusnak az óráiról, úgyhogy ezeket írjátok le kommentben, és találkozzunk legközelebb.